Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mint köztudott, április hónap végén, 28-án, 29-én és 30-án másodjára hazánkba látogat Ferenc pápa. Most hosszabb időt fog itt tölteni, mint az előző látogatás alkalmával, viszont egészségi állapota miatt hát megkötött lesz a találkozási lehetőség, mert egyszer a bazilikában találkozik a papokkal, szerzetesekkel, a Pap László arénában a fiatalsággal, hát közben ő elmegy olyan helyekre, ilyen öregek, betegek intézetébe, ami nem annyira nyilvános, de a vasárnapi szentmise a parlament előtt az mindenki számára nyitott lesz. Hát az egyházmegyék megkapják majd a kvótumot, amivel hát a székekre, ülőhelyekre lehet majd szerezni belépőt. Egyébként a ott lévő utcákba kivetítik majd a pápa találkozását a magyarokkal, úgyhogy ottan sokan el fognak férni. Sajnos nagyon nagy rátartással kell majd menni időben, mert ezt a biztonsági szabályok megkövetelik, hogy mindenkit meg tudjanak vizsgálni, aki közelébe kerül a pápának. Hát ez a szikár tény, hogy jön a Szentatya, és éppen ezért ezt a néhány alkalmat addig, hát kivéve természetesen nagy hetet, mert akkor a nagy csütörtöki szertartásokkal leszünk elfoglalva, ezt a néhány alkalmat Szentatya munkálkodásának, életének szeretném szánni, mint ahogy tettem annak idején második János Pál pápával is, és hát elég hosszan foglalkoztunk 16. Benedek pápával, és hát a műveit is próbáltam megismertetni. Most is majd törekszem erre, hogy egy ilyen összképet adjak a Szentatyáról, bár úgy gondolom, sokat hallunk róla, mert ő az a pápa, aki azt lehet mondani, hogy minden nap fogad valakiket, és megnyilatkozik. Ha hallgatjuk a vatikáni rádiót, amit a katolikus rádió mindig átvesz műsorát, akkor azt lehetne mondani, hogy naponta szól valakikhez, vagy éppen hozzánk, úgyhogy ő az a pápa talán elsőként a történelemben, aki ilyen napra kész a médiával kapcsolatosan, hogy azonnal reagál mindenre, legyen az háború, bányaszerencsétlenség vagy földrengés, azonnal reagál és megnyilatkozik, felszólítja a keresztényeket imára, adakozásra, segítségnyújtásra. Hát ő az Anyaszentegyháznak 266. pápája. Bizonyos szempontból hát első úgy, hogy Dél-Amerikából van, Argentínából, első úgy, hogy a jezsuita rendből, még erre majd kitérek, és első a névválasztásban is, mert még a 266 vagy 65 pápa között nem volt Ferenc. És hát valamit az életéről szeretnék mondani, bár arról is nagyon sokat lehet tudni, amikor megválasztották pápának, még abban az évben 2013-ban megjelent egy könyv egy olasz újságírótól, Andrea Tornellitől, akik utána járt az életének, a családi gyökereknek, egész aprólékos részletes dolgokat elmond a, hát ugye, mint a féle újságíró, hogy mit csinált a pápa, mit csinált a családja, mi meg tudjuk, hogy szeretett focizni, tudott tangózni, szeretett úszni, meg szóval ilyen dolgokat is, ami azt lehet mondani, hogy egy ilyen zsurnalista dolog, ami egy embernek az életéből hát úgy lejegyzésre került. 1936-ban született, méghozzá decemberben. Az adatokat néznem kell, hiszen annyi adatot tudunk róla, hogy azt olvasás nélkül magam se tudnám elmondani. December 17-én a családjának olasz gyökerei voltak, ugyanis Olaszországból már a 19. század végétől, főként a 20. században nagyon sokan vándoroltak ki Dél-Amerikába. Magyarországról is, a millénium idején is, első világháború előtt is nagyon sokan kimentek, de azok általában Észak-Amerikába mentek. Ennek meg lehet az oka, hogy miért Dél-Amerikába mentek az olaszok, mert ott spanyol és portugál nyelven beszélnek. Márpedig, aki olaszul tud, az a konyha nyelvet megérti, és könnyen megtanulja a spanyol nyelvet, illetve a portugált. És mint ahogy megtudjuk az életrajzából, nem a nagyszülei voltak az elsők a családból, akik kimentek Argentínába, hanem már voltak ott rokonok, hogy szinte várták őket, tehát nem a nincstelenségbe mentek, ők azért nem olyan migránsok voltak, mint akik itt a Afrikából jönnek, hanem ott megvolt már az egzisztenciájuk, nem voltak gazdagok, de nem is voltak olyan szegények, akiknek mondjuk hát ilyen közkonyhára lett volna szükségük, mert mindjárt munkát kaptak. Ja, nagyszülei azok, hát akkoriban férfiak dolgoztak külön a gyárban vagy munkahelyen. A nagyapja ilyen könyvelőféle volt, meg postánál dolgozott, tehát ilyen középosztálybeli családból származott, és az ő apja akkor 22 éves volt, amikor kivitte a nagyszülőknek a családja, és hát ott házasodott meg az édesapja, és hát ott vett el egy Argentínában élő, de szintén olasz gyökerekkel rendelkező argentin lányt. Egyébként az ő neve, ugye a Jorge Mario Bergoglio, a keresztneve az spanyolosan ejtendő, tehát ő valójában György volna, hogyha magyar néven szólították volna meg. És hát ugye kikerült, 5 testvére volt neki, ő volt az első, 2 lány testvére, meg 2 fiú testvére volt, akik hát a családjában éltek, és hát épp így a pápasága idején történt már, hogy volt egy olyan karambol, amiben így a tágabb családjából, vagy a testvéreknek a leszármazottaiból 3 egyszerre autó balesetben meghaltak, úgyhogy ez mélyen lesújtotta a pápát. Tehát ott éltek, és hát ott kapta ő a papi hivatást. A következő dolog volt, hogy az iskolába volt egy ünnep, és hát úgy volt, hogy találkozni fognak egymással a diákok egy ilyen ünnepen, de ő betért a templomba, és úgy gondolta, hogy elvégzi a gyónását. Ez 1953-ban volt, és ott a gyónás közben valahogy az a isteni sugallat érte őt, hogy neki papnak, szerzetesnek kell lennie. De ő ezt nem mondta el mindjárt, mert ahogy tudjuk, még a érettségie után ilyen, vagy ilyen vegyész technikus lett, úgyhogy 22 éves korában lépett a jezsuita rendbe, tehát addig úgy forralta, érlelte magában ezt a gondolatot, hogy hát pap legyen, és ez Szent Máté napján történt ez a fordulat az életében, úgyhogy majd a címerébe való jelmondatot innét választotta ki, és a Szent Máté napi Szent Béda beszédből, ami majd még előkerül itt a későbbiekbe. Tehát ő a 266. pápája a katolikus egyháznak, és mint tudjuk, nem úgy történt a megválasztása, hogy előzmény nélküli lett volna, mert az is kiszivárgott, ezért mindig csodálkozom, ugye bezárják a bíborosokat, ottan mindenki esküdtesz, hogy arról egy kukkot se beszél, hogy történik, meg mi történik. Szóval később ilyeneket tudunk, hogy amikor már a Benedek pápát választották meg, József Ratzinger, már akkor is kapott több szavazatot, és amikor ugye 13. vagy 16. Benedek váratlanul lemondott, és kijelölte a napot, hogy mely naptól kezdve nem fog Szent Péter székén ülni, 13-ban mondta ezt, ugye március 13-án már meg is volt a pápa választás, februárban lemondott, de akkor megmondta, hogy meddig lesz még Szent Péter székén, és rögtön másnap már, március 13-án, két-három fordulós választással meg is választották őt, akkor már olyasmi volt ez a választás, hogy szinte várható volt, hogy ő lesz a következő pápa. Belépett a jezsuita rendbe. A jezsuitáknak a képzése az nagyon összetett. Nem olyan, mint a világi papsági, hogy elhatározza magát egy fiatal ember, hogy pap lesz, az érettségi mindenképpen szükségeltetik hozzá, bemegy a szemináriumba, hogyha különösebb dolog nem történik, akkor 5 vagy 6 év után pappá szentelik. És közben végzi a tanulmányait, és valamilyen grádust, fokozatot el is érhet a teológiában. Ez a világi papoknál ez egy bejáratott menet. Hát persze ez a tridentinum óta van, amikor a szemináriumokat felállították. De nem így a jezsuitáknál. Ugye először bemegy novíciusnak, akkor tanul irodalmat. Akkor az irodalom meg ilyen humán tantárgyak gyakorlása után elküldik iskolába tanítani, ahol tanítja ezeket a tantárgyakat. Akkor visszamegy a rendbe, akkor tanul filozófiát. Akkor utána megint adnak neki valami feladatot, ide-oda küldik a szerzetesi idő alatt is. Hát ő is volt Chilébe is, volt Spanyolországba is, és akkor közben feladatokat bíznak rá. Akkor a teológiában utána jártasságot szerez, pappá szentelik. De akkor még mindig nincs vége, mert közben hát különböző fogadalmakat kell tenni, meg próbációk, próbatételek vannak, és már valaki pappá van szentelve, és akkor még mindig nem örök fogadalmas jezsuita, hanem még akkor őt is elküldték pappá szentelése után, még ugye 69-ben történt, még elküldték, hogy menjen el Spanyolországba, és aztán hát utána a harmadik probáció után akkor leteszi az örök fogadalmat. Tehát nagyon hosszú a képzésük, azt lehetne mondani, hogy olyan 10-12 évre is kinyúlik, amikorra már örök fogadalmas lesz valaki. Hát így volt ő is, hogy belépett ott Argentinába, majd pedig Chilébe küldték, Spanyolországba küldték, de még olyan is volt, hogy Németországba is elküldték, ott elkezdte a doktori diszertációját írni, és érdekes módon, hogy Romano Guardiniről, akiről én, ha jól emlékszem, múlt alkalommal tettem említést, és azt mondtam, hogy magának, Benedek pápának is az volt a kedvenc teológusa. Azt lehetne mondani, hogy a 20. századi teológusok között Romano Guardini olyan, mint az orosz irodalomba Gogol. Azt mondta róla Dostojevszki, hogy mindannyian Gogol köpenyéből bújtunk ki. Romano Guardini is ilyen volt, aki hát itt szintén olasz származású volt, de Németországban élt, és hatalmas teológiai műveltsége volt, és ő volt az, aki azt mondta, hogy a kultúrát, művészetet azt szorosan össze kell kapcsolni a kereszténységgel és a teológiával. Na ő is Romano Guardiniből írta, de hogy miért nem haza szólították őt, nem tudta befejezni ezt a munkát, de ott közben mindenféle feladattal megbízták, volt ő szeminárimi rektor, volt ő plébános is, novíciusoknak a magisztere, tehát az újoncoknak a magisztere, majd pedig a jezsuita rend argentin tartományfőnöke. Ugye? Mert minden nagyobb egységnek van tartománya. Tehát Magyarországon, miután van annyi jezsuita, hogy kiteszi azt a létszámot, hogy tartományt állíthatnak ki, ezért van jezsuita tartományfőnök. De alá mennek egy létszámnak, akkor összevonják őket például az osztrák jezsuitákkal. Tehát Argentínában annyi jezsuita volt, hogy az egy önálló tartomány volt. És hát ennek a tartományfőnökségnek volt egy nagyon nehéz ideje. Ugyanis abban az időben, a 70-es években Argentínában egy katonai hunta volt. Tehát katonai diktatúra volt. Azon épp úgy elgondolkodtam Ferenc pápára való készületemben, hogy milyen érdekes, hogy ugye a Dél-Amerikát, meg a Közép-Amerikát úgy ismerjük, mint nagyon erősen katolikus világ. És azért ott ezek az egyház ellenes mozgalmak nagyon erőteljesek tudtak lenni. Hát volt a Mexikóban a 20. század elején, akkor itt Argentínában, mert ezek egyház ellenes mozgalmak is voltak, hát most Nicaraguában még a nuncust, vagy a bíborost is lecsukták, meg kitoloncoltak papokat, de ugyanez volt, hát Kuba is katolikus a népsége, aki nem ateista, az mind katolikus, és ott is ilyen diktatúrák vannak. Én ezt abban látom, hogy valahol az a világ láthatatlan ereje, vagy hatalma, az pont a katolikus egyházat bombázza mindig, hogy azt a kereszténység zászlós hajóját kell fölrobbantani. Na most ebben az argentin huntában történt olyan, hogy papokat elvittek. Hát gondoljunk itt a legkeményebb időkre, a Rákosi időkre, de még a Kádár korszak erejére is. És hát ott volt egy ilyen ominózus eset, hogy egy magyar származású jezsuitát is, egy bizonyos Jálics Ferencet, akit Magyarországon is ismernek, írt könyveket, meg egy argentin jezsuitát elvitt a rendőrség, valami Orlando Jórió, vagy nem is tudom, hogy kell kiejteni a nevét, azt is elvitte, és ottan fél évig ottan gúzsba kötve tartották, szóval szörnyű volt, és utána megvádolták a tartományfőnököt, hogy nem tett eleget, meg talán össze is játszott ezekkel a hatalmi túlkapásokat végző emberekkel, és akkor hát ilyen támadást indítottak Ferenc pápa ellen, de ez valahogy kitisztázódott. Maga Jálics Ferenc aztán mondta, hogy ő biztos benne, hogy a tartományfőnek Bergoglio nem volt az, aki valamiképpen az ő elfogatásukban bűnészes lett volna, hiszen nem tehetett róla, együtt miséztek Rómába, meg tehát helyreállt a rend. Szóval én arra gondolok, most egy nagyon kis kitérőt teszek, hogy hát ott voltak a mi püspökeink is, akik azt mondták, tudom, Endrei Mihály azt mondta nekünk, hogy nem tudok tenni semmit, értsétek meg, veletek együtt kínlódok, de semmit nem tudok tenni. A bánkérsekhez bementem, az hol verte az ajtót, hol latinul beszélt, hol németül beszélt, hol magyarul beszélt, először nem tudtam mire vélni, aztán rájöttem, később rájöttem, ő tudta, hogy őt lehallgatják, mindahogy itt is volt lehallgató, hogy megzavarja azokat, akik lehallgatják, meg mentünk ki a kertbe, gyerekén megyünk, de kiderült, hogy még a rózsákba is be volt téve a lehallgató. Tehát itt Magyarországon is egy ilyen, volt egy ilyen diktatúr, hát még ott is, tehát ezt csak azért mondom el így, hogy ő ebben nem volt egyáltalán vádolható, tehát csak ezt azért említettem meg, mert ezek úgy elő jönnek a későbbi, mondjuk ilyen pápa ellenes vádaskodásban. 92-ben már kinevezték őt segédpüspök, 1992-ben kinevezték ott Buenos Airesnek a címzetes püspökévé, utána nem sokára koadjútor érsek lett. 97-ben a koadjútor érsek annyit jelent, hogyha az elődje meghal, akkor mindenféle procedúra nélkül átveszi az egyházmegye kormányzását, majd pedig 2000 át is vette, ugye utána a 98-tól a teljes jogú érsekséget, és 2001-ben pedig Szent II. János Pál pápa bíborossá kreálta őt is, ettől kezdődően bejárt a Vatikánba, mert a bíborosoknak sokszor ott van dolga, és nagyon sok ilyen kongregációnak, legyen az a papi, szentségi, fegyelmi, aztán a Latin Amerikával foglalkozó kongregációnak lett hát a részese tagja, és hát így volt ő később úgy érsek Argentínában, hogy közben a keleti ritusú, tehát mondhatnám azt, hogy mint a görög katolikusok lennének, keleti ritusú hívőknek is az ordináriusa a vezetőjévé vált. És hát elmondják róla, hogy ő ott is puritánon élt, tehát nagyon szeretett tömegközlekedési eszközzel menni, emberekkel szóbálni, beszélgetni, illetve úgy szerény életvitelű volt, nem járt például autóval, hanem hát mondjuk abban a városban volt csak érsek, tehát neki nem kellett eljárni vidékre, tehát ilyen puritán életet élt ott, és hát ez a korábbi életvitele, ez folytatódott pápaságában is. Még azt is kell tudni, hogy Dél-Amerikának volt egy ilyen fölszabadítási teológiás mozgalma, ami átment már politikai mozgalommá, abból adódott ez az egész, hogy valóban a meglévő elnyomás ellen volt, akik azt mondták, hogy azt nem lehet tétlenül nézni, hanem ahogy Isten felszabadította népét, akár csak az Ószövetségbe, a egyiptomi rabságból, vagy későbbiekben is, hát nekünk is a nép felszabadításán kell fáradoznunk. Csak sajnos ez átment sokszor egy ilyen politikai küzdelembe is, Úgyhogy még arra is volt példa, hogy egy pap már szinte fegyveres harcokat vállalt, ilyen Camilo Torres, hogy hát így kell felszabadítani az elnyomatásból a szegény embereket. Ezt a mozgalmat a Vatikán élesen elítélte Ratzinger bíboros személyében, mert éppen a pápa Ratzinger, vagy Ratzinger bíboros abból indult ki, hogy minden olyan agresszív társadalmi mozgalom, amelyik erőszakkal akarja megoldani a problémákat, végül is maga is diktatúrába megy át. És hát nem titok az is, hogy nagyon a keleti világ, az orosz kommunizmus, az nagyon segítette ezeket a felszabadító mozgalmakat. Ezt egy kiszökött román hírszerző, Pacsepa tábornok mondta el, hogy nagyon nyomták akkoriban az orosz kommunisták a felszabadítási mozgalmakat, már illetve támogatták, hogy ezáltal is bomlasszák a kapitalista világot. Na, ezt elítélte a pápa, vagy a Vatikán, de elfogadta a Communio et Liberation, ez a szabadság és közösség lelkiségi mozgalmat, ami mind a mai napig megvan, és ez egy ilyen szelíd változata annak, hogy az embert az evangélium szellemében föl kell szabadítani, és közösségben éljenek azok, akik az egyházhoz tartozónak vallják magukat. Ez viszont már erősen hatott Ferenc pápára, már ott Argentínában is. És amikor megválasztották, ottan dubitált, ez is úgy kiszűrődött, hogy valamelyik bíboros, talán egy argentin bíboros, most nem tudom most a nevét neki, hogy mondta, hogy hát gondolja szegényekre, hogy azokért is el kell vállalnod a pápai szolgálatot. És amikor hát ugye elvállalja, akkor tendenciózusan a Ferenc nevet veszi föl. Sokan azt hitték, hogy a jezsuita Szavéri Szent Ferencet veszi, de nem. Később kiderült, hogy Assisi Szent Ferenc nevére gondolt, azért, mert az a szegények, a béke, a teremtett világnak a védelmét már a maga korában, a középkorban is tehát fontosnak tartotta. És hát ezért is már a névvel is programot adott magának. Az a címer, amit ő használ, az hármas kombináltságú, mert benne van Szent II. János Pál pápának, 16. Benedeknek a címeréből is valami, ahogy a püspök süveg ott van, vagy a pásztorbot, de kék alapon benne látható a jezsuiták nagy monogramja, az IHS, hogy Jézus, ja, Hominum Salvator Jézus, az emberek megváltója. Tehát nem Isten házába siess, mint szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy IHS, hanem Jézus az emberek megváltója, jezsuita rend, a Jézus társasága, Szionai Szent Bernardintól is kölcsönözte ezt a gondolatot. Ami érdekes lehet, hogy ő jezsuita, és mégis pápa, mert a pápaság megerősítésére indította el rendjét Loyolai Szent Ignác. Az az idő, amikor Loyolai Szent Ignác társakat hívott maga mellé, hogy ilyen szerzetes közösségben éljenek, az a reformáció ideje volt, és elég zilált állapotban volt a pápaság, és ezért a hármas fogadalom mellé, hogy szegénység, tisztaság, engedelmesség, hozzátette, hogy a pápának való feltétlen hűség. Ugye ez benne van a jezsuita rendnek. Hát most az érdekes dolog, ugye a római pápa annak a rendnek a tagja, amelyik feltétlen hűséget ígér a pápának, és eredendően úgy is volt, hogy nem szabad volt nekik, csak nem tudom milyen engedéllyel püspökséget elfogadni, püspöki tisztséget, illetve hát szentséget, hanem maradjanak meg egyszerű papnak. Úgyhogy például egy Pázmány Pétert is, aki jezsuita volt, föl kellett menteni a jezsuita fogadalmak alól, akkor ő elment a szomaszkákhoz, hosszú a történet, hogy ő belőle esztergomi érsek lehessen. És hát nem beszélve arról, hogy hát ha püspökséget is tiltott Loyolai Szent Ignác, hogy ne vállaljanak, hanem legyenek egyszerű papok, akkor biztos, hogy nem gondolt arra, hogy valamikor a rendjéből még pápa is fog születni. És az a jelmondat, amit aláírt, a Szent Bédának, ez ugye a 8. században élt bencés szerzetesnek a prédikációjából való, amit Szent Máté napján mondott el. Most így kanyarodok vissza, hogy Szent Máté napján ő ott gyónik, és akkor a Ferenc pápa elhatározza, hogy pap lesz, később kiválaszt egy jelmondatot, és a Béda prédikációjában az van, hogy vidit ergo Jézus publicanum, tehát látott Jézus egy ilyen nyilvános bűnöst, egy vámost, et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi sequere. Tehát Jézus meglátott egy vámszedőt, és mivel könyörületre méltónak, és ezért kiválasztandónak látta, így szólt hozzá, kövess engem. Tehát magában a Szentírásban ez így nincs benne, hogy könyörültre méltónak és kiválasztandónak látta, ez már a Szent Béda prédikációjában van, és innét vette ki ezt a mondatot, hogy könyörületre méltó és kiválasztandó, innét van a pápának a jelmondata a címerbe, és hát állandóan tudatosítja azt, hogy valamennyien Isten irgalmára szorulunk. És amikor megválasztották őt 2013. február 13-án, rá egy pár napra, Szent József napján volt hát az ünnepélyes beiktatása, és hát azt már mindenki követhette a tévéből, az volt nagyon meglepő számunkra, hogy bonaszéra, jó estét, azt mondta. És nem érdekes módon a jezsuiták által annyira szorgalmazott Laudetur Jézus Krisztust, vagy a Szilaudát, hogy Jézus Krisztus mondta annak idején János pápa, hanem ezt mondta, ugyanis ez a köszöntés, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, inkább a közép-európai államokban van elterjedve. Az olaszok jobbadán mindig a napszaknak megfelelő köszöntést mondják, és talán ebben is ez volt, hogy hát akik ott vannak, várakoznak rá, azok érezzék azt, hogy egy ilyen velük közösségben lévő ember rögtön imádkozott ott 16. Benedekért, és azt mondta, hogy ő a római egyház útján a szeretetben akar menni, és hát egy olyan egyházat szeretne, amelyik követi az egész világban lévő széleskörű testvériséget, ami majd a Fratelli Tutti, mindenki testvér című enciklikájában meg is fogalmazódott. És akkor hát tudjuk a nagy eseményeket, amikor aztán elment az ENSZ-be, meg többfelé nagyon sok útja volt, de rövid az idő, én pedig még a pápasága előtti lelki gyakorlatából akarnék idézni, vagy egy-két gondolatot átvenni, mert épp így nagybőjtre esően beszélt arról, hogy Jézus Krisztus áldozata az emberi testében valósult meg, mert ugye az Isten nem szenvedhet, tehát nem az isteni személye szenved, hanem emberi testében szenvedett, és volt egy ilyen lelki gyakorlat, hogy Krisztus papi teste, és hogy Jézus vérének és Jézus testének köszönhetjük azt, hogy mi a megváltás részesei lehettünk. És ezért elmékedik Jézus szenvedéséről, haláláról. Egyik elmékedés arról szólt, hogy Jézus halálának a módja kettős természetű. Egyik az, amikor az ember vétke benne van, a másik pedig az, hogy az atyának a tudtával. Kiemeli azt a mondatot, hogy az emberfia az emberek kezére adatik, megölik, de azután, hogy megölik, harmadnapra föltámad. Ez a szenvedő igaz rakozás a Bibliában legtöbbször magára az Istenre mutat, az Atya Istenre. Amikor azt mondjuk a átváltoztatás szavaiban, ez az én vérem, mely kiontatik, az nem egy régies használat csupán, hogy legyen archaikus, hanem utal arra, hogy a szenvedő igazgozás, hogy az Atyaisten tudtával történik. De ugyanakkor benne van az emberek bűne is, hogy megölik, ami az már az emberekre vonatkozik. De az is benne van, hogy az Úr Jézus önmagáról mondta, hogy ő odaadja az életét, és azért szereti az Atya, mert önként adja oda az életét, hogy majd megkapja tőle, és nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyámtól. Tehát erre a mélységes misztériumról elmékedik, hogy hogy van az, hogy az Isten tudtával, de ugyanakkor Isten fölhasználja a Júdást, a főpapokat, a poroslókat, hogy megöljék, amiben benne van a saját bűnük, de ugyanakkor benne van Jézus önátadása is, de nem úgy, mint hogy az öngyilkos azt mondja, hogy most pedig véget vetik az életemnek. Szóval erről a misztériumról elmékedik, ami érdekes megközelítése Jézus halálának. Utána arról, hogy teljes megfosztottságban hal meg. Tehát nem csak annyit akart vele mondani, hogy még a ruháit is elvették, kifeszítették, mozogni se tudott, hanem fölhívja a figyelmet arra, hogy a városon kívül feszítik föl, márpedig ez a zsidóknál nagy, hogy is mondjam, ilyen, mint a temető árk olyasmi volt, mert a prófétának a városba kellett volna meghalni, de őt a városon kívül, hogy még a halált is ellopják tőle, a prófétai halált is, a teljes megfosztottságban hal meg Jézus, és ez a teljes önkiüresítés. Aztán folytatja, hogy végül is ez egy kudarc, Jézus kudarca, amit a tanítványok így élnek meg, hát a Emmauszaiak is mondják, hogy mi azt reméltük, hogy megváltja Izraelt, és nem ez történt. És hogy ilyen kudarcos volt emberi szempontból, és maga Jézus is azt mondja a Getsemáni kertben, hogy ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen, de ha lehetséges, akkor kerüljem el ezt a halált. És itt azzal summázza ezt a elmékedését, hogy minden kudarc, ami az emberek életében, vagy üdvösség történetében előfordult, azt Jézus halála magába sűrítette, amire nem lehetett csak egyetlen orvosságot, megoldást adni, méghozzá úgy, hogy föltámasztotta a halálból ugye az emberi testét a Szentlélek, és visszakapta a megdicsőült életet. Ez egy nagyon szép elmékedése, aztán magáról a pap Jézusról, ahogy a papságát gyakorolja, hogy felajánlja az életét a bűnösökért, közben jár a bűnösökért. Hát minden imádságunk, amelyik így fejeződik be, hogy Krisztus, ami Urunk által, ez éppen arra utal, hogy a mi imádságunkat Jézus, mint az örök főpap, vigye a mennyei atya elé, az mennyei szentélybe, és ő tegye hathatósabbá azt a könyörgést, amit mi az atyához intézünk. Ezt még bíboros korában, vagy érsek korában írta ezeket a gondolatokat. Egyébként nagyon sok könyve megjelent még bíborosként is, meg érsekként is, aminek hát jó része csak az eredeti nyelven olvasható, illetve hát mostanság bizonyára fordítják azokat is. Végezetül egy nagyon kis részt olvasnék egy imádságos gyűjteményből, amely könyvet, hát most már fájdalommal gondolunk erre a korra, ezt Kirill moszkvai pátriarka előszavazta. Tehát 2021-ben jelent meg a könyv, még nem volt háború, és olyan jó kapcsolat volt, hogy maga a imádságos könyvelé, maga a moszkvai pátriárka írta az előszót. Hát, sajnáljuk, hogy elmúlt ez az időszak. És ebben van egy ilyen imája, hogy bárhol is vagy, szólítsd az atyát. Hogyha egyszer, és innét ezt a nagyon kis rövid részt olvasom föl, hogy Jézus imádkozik a kereszten, és a Zsoltárt imádkozza, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el? Vajon a mennyei atya el tudja-e hagyni fiát? Egyértelmű, hogy nem. Az irántunk bűnösökért érzett szeretete mégis egészen odáig vitte Jézust, hogy megtapasztalja az Istentől való elhagyatást. Az ő távolságát, amiért magára vette összes bűneinket, de még ebben a fájdalmas kiáltásban sem azt mondja, hogy Isten, Isten, hanem Istenem, Istenem. Ebben az én Istenemben rejlik az atyával való kapcsolat rejtett középpontja, a hit és az imádság középpontja. Tehát mi is, amikor imádkozunk, bármilyen megpróbáltatás ér bennünket, akkor sose felejtsük el, hogy a mi Istenünk mindent tud a mi sorsunkról, és bármilyen körülménybe kerülünk, Isten a legnehezebb helyzetben is az atyánk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézisét hallották.
Mária Rádió. enciklikák.